Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Egy ismeretlen felé robogó gyorsvonaton ülünk egy hatalmas nemzetközi kutatás szerint. Az IPBES nevű kormányközi szervezet több száz oldalas Nexus jelentéséből kiderül, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a globális környezeti és társadalmi válságok, például a víz- és élelmezési gondok és az éghajlatváltozás. A Hundren Ökológiai Kutatóközpont Evolúció Tudományi Intézetének kutatója vezető szerzőként vett részt a komplex szakmai munkában. Itt van velünk Földvári Gábor, a Hundren Evolúció Tudományi Intézetének kutatója. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm és üdvözlöm a hallgatókat is!
A Nexus jelentés gyászjelentésszerű?
Nem, semmiképpen sem az. Inkább megoldási lehetőségeket taglal, illetve azt is, úgyhogy emiatt semmiképpen sem gyászjelentéshez hasonlítható, azt gondolom.
A Nexus jelentés megállapítja, hogy a biológiai diverzitás a globálistól a lokálisig minden szinten és minden régióban csökken. Milyen mértékben?
Hát ebből a szempontból nincsenek nagyon jó kilátásaink. Ugye ez egy olyan folyamat, ami jelenleg is zajlik, ami a földtörténeti korszakokhoz képest is nagymértékű fajkihalás, és ebből a szempontból mondhatjuk akár ugye a gyászjelentés hasonlatot is, de ugye a Nexus jelentésnek pont az a lényege, hogy hálózatos szemléletet javasol, ugye Nexus szó is erre utal, hogy kapcsolatban vannak egymással a nagy rendszerek, és éppen ezért nagyon fontos lenne megértenünk először az okokat, és aztán utána pedig foglalkozni a megoldási lehetőségekkel, de a kihalási folyamatoknak a mértéke az nagyon nagy. Nyilván nem ugyanakkora mondjuk, nem tudom, egy közép-európai erdőben, mint mondjuk az Amazonas vidékén, de nagyon nagy mérték, és példátlan mértékű tulajdonképpen ezt mondhatjuk.
Tehát a Nexus szó az a kapcsolatból eredeztethető, nem a görög kentaur, híres kentaur alakból, a Nexusból, akivel...
Nem, ebben az esetben a kapcsolaton van a hangsúly, így van. Ezt egyébként említettük is, mert ugye ez egy nagyon erőteljesen nemzetközi gárda, aki ezen a jelentésen dolgozott, főleg kelet-európaiak, azt hiszem pont a dél-amerikaiak is mondták, hogy ez nagyon sok országban egy ilyen negatív felhangot kap, tehát hogy valamiféle negatív emberi kapcsolatokra is szokott néha utalni, milyen nexusban van valaki valakivel, de itt kifejezetten a kapcsolatra utal ez a szó, igen.
Aha. Idézek abból a tájékoztatóból, amelyet elküldtek nekem. Számos fertőző és nem fertőző betegség következményei súlyosbodnak a biológiai sokféleség csökkenésével, az egészségtelen táplálkozással, a tiszta víz hiányával, a szennyezéssel és az éghajlatváltozással. Saját kutatásaiban is azt vizsgálja, hogy a hullancsok és kórokozók könnyebben terjedhetnek a klímaváltozás és az urbanizáció hatására. Az urbanizáció és a klímaváltozás hasonló mértékben okozzák a biológiai sokféleség csökkenését?
Hát talán mondhatjuk azt, hogy a mértéke az hasonló. Egész pontosan az, hogy egy globálisan ezt számszerűsíteni gyakorlatilag lehetetlen, de a két legnagyobb hajtóerőnek lehet nevezni a két folyamatot. Mind a kettő egyébként, a klímaváltozás is, és az urbanizáció is, abból az egyszerű okra fogva, hogy a kapcsolódási pontoknak a mennyiségét, a kapcsolatok kialakulásának a lehetőségét növeli meg az új gazdák és a új paraziták vagy kórokozók között. Tehát ilyen módon nagyon hasonló a hatása a két jelenségnek, és egyébként pont az említett téma kapcsán kerültem én is be a szerzői gárdába ebben az IBES jelentésben, a Nexus jelentésben, ugyanis az én kutatási területem az pontosan ilyen több tudományterületet is érintő, és annak a megértését feltételező tudományterület. Ugye szokták One Health vagy egy egészségnek is nevezni, az ezt a fontos felismerést takarja, hogy nem elegendő kizárólag mondjuk az emberi betegséggel foglalkozni, ahhoz, hogy tegyünk valamit például a járványok ellen, hanem hozzá kell tennünk az állategészségügyben megfigyelt jelenségeket, valamint az ökológiát, hiszen ugye az emberek nagy járványainak a döntő többsége az gyakorlatilag zoonózis, tehát állatról került emberre, és az ökológiai folyamatok azok, amelyek segítségével megérthetjük, hogy hogyan, mikor és miért kerülnek ezek a kórokozók át emberre.
Vannak-e még olyan kórokozók, amik nem kerültek át az emberre? Ezek a sertéspest is, meg stb. Ezek, én úgy tudom, még nem kerültek emberbe.
Persze, rengeteg olyan kórokozó van, ami nem került, és nem is fog.
Mi az oka ennek? Kerülni. Ezt lehet-e tudni, hogy mi az oka annak, hogy vannak bizonyos ilyen járványszerű betegségek, amelyek egész populációt, itt állatvilágra gondolok, kiirtanak, és mégsem kerül át az emberre. Az ember az nem fogékony ezekre.
Igen, hát ugye nem mindegy, hogy milyen típusú kórokozóról beszélünk, mert más a vírusok, a baktériumok és ugye a magasabb rendű vagy a parazitáknak az evolúciós története, de a kulcs szó egyébként az ez az evolúciós történet, tehát nagyon sok esetben annyira specializálódott már mondjuk egy kórokozó bizonyos állatcsoportra, hogy az ő számára már nem megfelelő egy ennyire módosult gazdaszervezet, mint amilyen az ember. De a rossz hír az igazából az, hogy a legtöbb kórokozó, illetve mikróba, mondjuk inkább így, az tulajdonképpen egy nagyon nagy spektrumában rendelkezik a megtámadható gazdák tekintetében. Az ő válogatóság, ahogy úgy mondjam, az nem túl erőteljes. Magyarul, hogyha lehetősége adódik egy kórokozónak arra, hogy egy új gazdába átjusson, akkor általában azzal megpróbálkozik. Aztán ebben ugye vagy lesz megeredés, vagy megered benne és okozhat további járványokat, vagy nem. Általában egyébként tud az új gazdába megjelenve túlélni. Ugye erre egy nagyon jó példa a koronavírus legutóbbi pandémiás megjelenése, amely denevérekben jól ismert volt már, de amint lehetőséget támad nagyobb mennyiségben, valószínűleg ugye sok százezres mennyiségben találkoznia a vadon élő állatnak emberrel, és itt jön be mondjuk az urbanizáció egyébként a képbe, de a klímaváltozás is, akkor ez a nagyszámú találkozás, a nagyszámú kontaktus, ami létrejön, hogy egyébként egymással nem kommunikáló, nem találkozó két gazdacsoport között, tehát mondjuk a denevér és az ember, vagy vadon élő állat és ember között, akkor, hogyha ez megfelelő kritikus méreteket ölt, akkor meg tud maradni az emberben is a fertőzés, sőt aztán utána emberi kórokozóként még hatékonyabban fog emberről emberre is akár terjedni.
Hát ez lett sajnos a Covid-dal, ami eleinte rendkívül borzasztó vírus volt, de most már alkalmazkodott az influenzához, és nem tudjuk, hogy mi lesz majd a jövőben, majd kiderül. Ugye ezt nem lehet.
Hasonlatossá vált az influenzához, igen, igen.
A kutató már mint ön érdekességként hozzátette, ha a Margit-sziget fajösszetételét összehasonlítjuk egy Pilisben lévő lombhullató erdőjével, előbbiben sokkal nagyobb sűrűségben fordulnak elő azok a gerinces állatok, például a sünök, rágcsálók és bizonyos énekes madarak, amelyek kiválóan alkalmasak egyrészt a kullancsok, másrészt a kullancsok által terjesztett kórokozók fenntartásához. Vagyis veszélyesebb a Margit-szigeten sétálni e tekintetben, mint a Pilisben túrázni?
Tulajdonképpen sarkítva még ezt is mondhatjuk. Igen, tehát az urbanizáció az itt jön be a képbe. Ugye nagyon sokan a városokra úgy gondolnak, mondjuk járványtani szempontból, hogy azok aztán egy egészen biztos terület. A városlakók aztán tényleg védve vannak mindenféle kórokozótól, ami a természetből jöhet. Sajnos nem így van, hiszen ugye a városlakoknak is szükségük van például a zöld foltokra, a parkokra, a különböző rekreációs területekre. Ez így is van egyébként, tehát ezt nem is cáfolja még a járványtanos sem. Azonban ezek a helyek ezek nem csak az embernek, hanem nagyon sok olyan gerinces állatnak is tökéletes túlélő, illetve táplálkozási hely, amelyek nagyon pont a nagyon jó fenntartója a kórokozóknak. Ez nem véletlen, hiszen pont ugye nagyon szapor a rágcsálók, hogy a nagyon nagy távolságokat megtenni képes énekes madarak, vagy ez szintén az emberhez egyre inkább hozzászokó róka, vagy sűn populáció az, amely egyrészt az ember közösségét elviseli, másrészt hasznot is tud húzni belőle. Ugye van ez a hősziget jelenség például, télen kevésbé van hideg, és ott van ugye a sok szemét, amit az ember termel, nagyon jó táplálék, akár egy rókának, akár a sűnnek, akár a rágcsálóknak, ezek mind odavonzzák ezeket az élőlényeket. És például az én szűkebb szakterületemet nézve, a kullancsok, illetve az általam terjesztett kórokozóknak szintén pont ezek a rágcsálók, az énekes madarak, a sűnök kiváló fenntartói. Tehát ilyen szempontból egy városi park az valóban koncentráltabban hordozhatja mind a kullancsokat, mind pedig az általuk terjesztett kórokozók bizonyos csoportjait, mind mondjuk egy természetes élőhely. Tehát ezért tudjuk azt mondani, hogy a biológiai sokféleség, kicsit visszatérünk a nexus jelentésnek a megállapításaira, az tulajdonképpen egy védőburkot vagy egy védőzónát fog adni nekünk a kórokozókkal való fertőzésekkel szemben, de főleg akkor, hogyha ezt a nagy biológiai sokféleséget úgy tudjuk megtartani, hogy nem avatkozunk bele, nem hatolunk bele, nem építünk utakat, és nem építjük körbe városra ezt a divers élőhelyet.
Én kutyatartó vagyok, ezért nagyon figyelek a kutyákat veszélyeztető kórokra, mint például a szívférgességre, amiről tudom, hogy ezelőtt 10 évvel nem volt jelen Magyarországon ez a szúnyog, amelyik ezt terjeszti. Mi az oka ennek, hogy ez a szívférgesség ennyire elterjedt lett, és nagyon-nagyon kell védekezni ellene, mert egy súlyos betegségről van szó?
Egy kicsit pontosítanék. Egyrészt valószínűleg jelen volt, másrészt már a szívféreg maga, másrészt pedig a szúnyog is jelen volt. Tehát ezt a szívférgességet nem ezek az inváziós szúnyogfajok tudják csak terjeszteni, hanem a helyi, már nálunk őshonos szúnyogfajok is képesek terjeszteni. Tehát egyrészt nem figyel föl rá olyan sok ember, ez is egy mindig benne van a képletben, de azért vannak olyan objektív megfigyelések is, ami tényleg azt mutatja, hogy ebben az esetben egy terjedésről beszélünk. Az egyik olyan tényező, ami hozzájárulhatott a dirofilária, tehát a szívférgességet is okozó fonálféregnek az elterjedéséhez, pontosan megint ezek az úgynevezett fenntartó vagy rezervoár gazdák, amilyen mondjuk a sül egy lánykort okozó baktériumnak. Ugyanúgy például az aranysakál, az egy nagyon jó fenntartója a dirofilária illitis fonálfégeknek, ami a szívférgességet aztán a kutyában is okozhatja. És ezek az aranysakálok az elmúlt pár évtizedben egy kifejezett nagy terjedést mutatnak, földrajzi elterjedést, és szemben az egy-két évtizeddel ezelőttihez képest, nem csak itt Közép-Európában, hanem most már inkább Észak-Európában és egyre nagyobb területen fordulnak elő, és hozzák magukkal a parazitáikat. Ezért korábban Magyarországon őshonos faj volt az aranysakál, aztán utána vadászattal kiirtottuk, de most ismét megtelepedett, sőt gyakorlatilag most már minden megyében jelen van, és ez nem egy ilyen néhány példány kell elképzelni, hanem komoly sok ezres, sok tízezres populáció nagyságot, ami azt jelenti, hogy ha ezeknek néhány százaléka, vagy bizonyos százaléka fertőzött egy parazitával, akkor az képes behozni. És ugye a szívférgesség esetében elegendő az, hogy valamilyen emlős állatban ott legyen, vagy gerinces állatban akár ez a parazita, ha azon táplálkozik ugyanaz a szúnyogfaj, ami az embert is csípi, és ez bőven adott, ez az ökológiai szituáció, akkor a rókából, vagy az aranysakából képes átjuttatni az emberbe ezt a bizonyos fonálféget.
Mert az ember hát is veszélyes, bocsánat. Ezt én nem tudtam, az ember is megkaphatja ezt a szívférgességet?
Nagyon ritkán, és egyébként ilyen szívférgességes tüneteket, tehát a szívvel kapcsolatos tüneteket nem szokott okozni, viszont eltévedve bizonyos dirofilária fertőzöttségek előfordulnak szemben. Tehát ezt azt mondanám, hogy kifejezetten ritka betegség, de előfordulhat emberben. De egyébként nagyon helyes a kérdés, vagy jogos a kérdés, az elsősorban a kutyákat fenyegető betegség, a szívférgesség.
Földveri Gábor a Hunren ök eti felbukkanó kórokozók ökológiája kutatócsoportjának vezetője, ez ön, és önről írják a tájékoztatóban, hogy a múltbeli és jelenlegi trendeket vizsgáló fejezet egyik vezető szerzője volt. A jövőbeli forgatókönyvekről annyit elmondott, a biodiverzitás, a víz, az egészség és a klímaváltozás fő mérőszámainak az utóbbi évtizedekben folyamatosan romló tendenciáit komoly erőfeszítésekkel van csak esély megállítanunk. Van olyan ország, ahol komoly erőfeszítéseket tesznek a romló tendenciák ellen?
Hát talán így kiemelni nem igazán lehetne egyet sem. Azok az országok is, ahol mondjuk például az anyagi adottságaik révén többet tudnak erre fordítani, azt kell, hogy mondjuk, hogy jóval többet kellene, hogy fordítsanak erre. Tehát nem igazán lehet sok jó példát mondani ország szinten.
Mi a véleménye arról, hogy az Egyesült Államok kilépett a Párizsi Klímaegyezményből és minden a klímaváltozásokkal foglalkozó szervezetből, továbbá Trump elnök hülyeségnek tartja a klímaváltozást?
Hát személy szerint ez szerintem egy nagyon rossz hír, illetve én nagyon rossz véleménnyel vagyok erről a jelenségről. Komoly problémának érzem azt, hogy az emberiséget fenyegető egyik legkomolyabb rizikófaktorra egy befolyásos vezető kijelenti azt, hogy egy olyan dolog, amire nem érdemes, hogy nem kell figyelni, hiszen ez hatással van sok más polgártársra, sőt akár a világ szinten is nagyon sok emberre. Nagyon, nagyon károsnak tartom ezt a jelenséget. És hozzátenném egyébként azt, hogy nagyon érdekes, hogy az első Trump kormányzás alatt, ha megnézzük azt, hogy például a Pentagon, az amerikai hadsereg is komolytalanak gondolta a klímaváltozást, akkor azt mondhatjuk, hogy nem. ők voltak azok a szervezet, akik a legnagyobb összegeket költötték a klímaváltozással kapcsolatos felkészülésekre, a menekülési tervekre, illetve a válasz lehetőségekre egy adott klímával kapcsolatos katasztrófa esetén. Tehát szerencsére azért ez nem mindig terjed ki minden egyes szervre vagy hatóságra, de általánosságban véve mind a kilépés, mind pedig az elbagatelizálása a klímaváltozás jelentőségének, az nagyon káros hatással van, azt gondolom.
Mi az értelme annak, hogy a világ egyik fele, de lehet, hogy nem fele, de vegyük úgy, hogy a fele betart minden klímaváltozással kapcsolatos megállapodást, a másik fele pedig fittyet hány az egészre?
Hát ez nehéz kérdés, igen, így ebből a szempontból nézve tulajdonképpen nem túl hatékony valóban a dolog, hogy mi az értelme, talán az lehetne az értelme, hogy egy példát mutatni arra, hogy lehet máshogy tenni, máshogy csinálni a dolgokat, és talán ennek
igen,
a példának
pillanat,
lehet valamiféle ragadós.
Lehet máshogy tenni, csak sokkal drágább. Tehát, hogyha fittyet hányok arra, hogy itt klímaváltozás van, meg hogy mit kéne csinálnom, meg hogy hogyan kéne ezentúl a földművelést vinnem, hogyan, mire kell vigyáznom, hogyan kell a vízgazdálkodást megváltoztatnom, meg egyáltalán. Az sokkal, de sokkal drágább, mint azokkal a különböző országokkal felvenni a versenyt, akik ezt nem tartják be, mert hogy az árban ez megjelenik, és sokkal drágább kvázi egy norvég búza, mint egy argentin.
Ez így van, igen. Ezzel szerintem egyébként pontosan a lényegére mutat rá, ahol egyrészt a nehézsége, másrészt a megoldási lehetősége is van ezeknek a globális problémáknak. Én azt gondolom, hogy ahogy a kérdéséből is ki lehet venni, egy globális összefogás nélkül nem sok esélyünk van változásra. Viszont a változtatáshoz mindig kell plusz energia, plusz ráfordítás, tehát anélkül ne várjunk semmi gyökeres átható változást, hogy mi nem teszünk bele energiát, és mindannyian nem teszünk bele energiát. És valóban sajnos a jelenleg, ezt úgy mondják ugye a szakmában, hogy business as usual, tehát a változtatás nélkül a megszokott módon történnek a dolgok. Az egyrészt olcsóbb, másrészt könnyebb, mert úgyis megszoktuk. Egy probléma van vele, hogy gyakorlatilag a vesztünkbe rohanunk bele. Tehát ameddig nem látja be legalább a nagy része, vagy egy jelentős része a föld lakosságának, vagy országainak, hogy ténylegesen muszáj változtatni, addig sajnos nagyon rosszak az esélyek. Ezeket hívja egyébként az IBES, ugye ez a kormányközi szervezet, amely az ökoszisztéma szolgáltatások, a biodiverzitással foglalkozik, hogy egy transformatív változásra van szükség. Ez azt jelenti, hogy az embereknek az alapvető gondolkozás módjában kell elérnünk változást. Itt nyilván nekünk kutatóknak nagyon nagy feladatunk van, de ugyanúgy a döntéshozóknak, és így visszakanyarodhatunk rögtön a Trump kijelentéshez szerintenségre, hogy amint egy vezető politikus pont az ellenkezőjét teszi ennek, és elbogatalizáljanak a jelentőségét, az ugye teljes mértékben az ellenkező malomra hajtja a vizet sajnos.
Ön szerint, önt idézik, tehát Földvári Gábor szerint a Nexus jelentéssel kapcsolatban az a legfontosabb, hogy az embereket ráébresszék arra, hogy valóban nagyon nagy a gond. A kutató szerint sokan egyszerűen nem hiszik el, mennyire gyorsan robog az a gyors vonat, amelyen ülünk, ami ráadásul nem egy pályaudvar felé tart, hanem valami egészen más felé. Milyen gyorsan robog ez a vonat, amelyen ülünk, és merre tart ez a bizonyos vonat?
Hát igen, nyilván ez egy szimbólum, de arra próbáltam volna utalni, hogy a legtöbb ember ténylegesen nem akar, vagy nem tud szembenézni a problémának a jelentőségével, hiszen föl kell a nap minden reggel, eddig legalábbis így történt, és hát az a fél fok, egy fok az azt mondjuk, hogy nem annyira érdekes, amennyire ugye növekszik az elmúlt pár évben mondjuk a hőmérséklet. Ez szerintem egy restanciája tényleg a kutatóknak is, hogy nem tudjuk elég jól világossá tenni közérthető módon azt, hogy amit a tudomány már tud, nem tegnap óta és nem egy-két éve, hanem évtizedek óta, az, hogy tényleg nagyon komoly problémák várhatóak. Nem szeretnék konkrét időpontokat jelölni, és nem is tudnék természetesen, hogy mikor, de azt lehet tudni például, hogy amint elérjük ezeket az úgynevezett átbillenési pontokat a klímaváltozás kapcsán, tehát ilyen például ugye az Antarktisznak a nyugati régiójában lévő nagy mennyiségű jégnek az elolvadása, vagy a grönlandi jégnek az elolvadása, amint a golfáramlat például ennek hatására megszűnik, az egészen biztos, hogy nagyon drasztikus globális klímaváltozásokat fog beindítani, ami nem ilyen 10 évente, 1-2 tized vagy 1-2 fok, hanem drasztikus és gyors változás. És ugye tudjuk el mondjuk az USA-nak a esetét nézve, hogy a tengerpart 100 kilométeres körzetében lakik a lakosságnak több mint a fele. De Európában ugye számos nagyváros van tengerhez nagyon közel. De ha nem a tengerszint emelkedést nézzük, akkor nézzük mondjuk az aszályt, mert a szárazföldet pedig ez sújtja. Az USA-ban gyakorlatilag néhány évtizeden belül olyan mértékűvé válik előrejelzések szerint az aszály, hogy a mostani élelmiszer export, ami az USA-nak egyik fő exportcikk, ez teljes mértékben meg fog szűnni, sőt kérdéses lesz, hogy a saját élelmiszer ellátását tudja biztosítani a világ legnagyobb gazdasági hatalma. Tehát ezek a változások annyira egymásba fonódnak, és ugye pont ezt próbálja a Nexus jelentés is leírni, erre hívja fel a figyelmet, hogy külön-külön sem lehet velük foglalkozni, de az együttes hatásokat minél hamarabb meg kell értenünk ahhoz, hogy tudjunk lépéseket tenni ellenük.
Köszönöm szépen az interjút, Földvári Gábor, a HUNREN Ökológiai Kutatóközpont Felbukkanó Kórokozók Ökológiája kutatócsoport vezetője volt a vendégem, viszonthallásra.
Köszönöm szépen, én is minden jót, viszonthallásra.
Utópia. A szociális viselkedés bonyolult rendszerében az érintésnek fontos szerepe van, egy kedves gesztus, ölelés, válveregetés társas kapcsolatainkat erősíti. De vajon érintés hatására mi történik az agyunkban? Az ELTE TTK Biológiai Intézet kutatói eddig ezen a területen kevésbé kutatott agyidegpályák és molekulák szerepét írták le legújabb a Current Biology tudományos szaklapban megjelent tanulmányokban, melyet a Nature tudományos folyóirat is kiemelten szemlézett. Itt van velünk a kutatás vezetője, Doboly Árpád professzor, az ELTE Élettan és Neurobiológiai Tanszék vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
Miért gondolták, vagy miből gondolták, hogy a simogatás, illetve az ölelés az agyban megjelenik és megfigyelhető?
Hát az ölelés és a simogatás az élettani értelemben egy érző inger, és hát mint minden érző inger hatással van az agyunkra, úgyhogy az, hogy valamilyen módon ennek a hatása megjelenik, az tulajdonképpen természetes volt. Ugyanakkor kevésbé volt eddig ismert, hogy pontosan ez hogy történik.
Akkor én rosszul tettem fel a kérdést, mert hogy ugye minden megjelenik az agyban, hozzáérünk egy papírhoz, akkor az is valamilyen módon megjelenik, mert különben nem éreznénk. De hogy ez egy külön, egy fontos kutatási lehetőség az agy megismerésére, akkor itt tenném fel a kérdést.
Igen, ez így van. Az, hogy a tapintás, egy tárgynak a tapintása, az milyen módon jut el az agyban, először a talamusz nevű struktúrába, és onnan aztán az agykérekbe. Mert hogy az agykérekbe sohasem jut el közvetlenül érző információ, a perifériás receptorok irányából, hanem mindennek át kell kapcsolódni a talamuszban, ez egy általános szabály az idegrendszerben. A tapintás esetén ez jól ismert volt, már hosszú ideje, évtizedek óta ismert, hogy pontosan melyik talamikus terület, és utána az úgynevezett elsődleges érzőközpontba vetül ez az agykéreg elsődleges érzőközpontja. Itt történik aztán további feldolgozás, itt azonosítja az agy, hogy pontosan a testünk melyik felülete érezte a tapintást, milyen típusú tapintás volt, durva, finom, azonosítja ennek az erejét, hogy milyen erővel történt a behatás, és sok minden. Tehát ez végső soron tudatosul, az agykérekben tudatosul az, hogy a tapintás, ami pontosan mit érzünk. Ismert volt azonban az a tény, hogy nagyon sok szociális érintés az akkor is kivált hatást, hogyha igazándiból nem tudjuk azt, hogy pontosan hol történt. Nem is fontos pusztán az, hogy valahol a társunk hozzánk ért. Ez természetesen ennek is van egy tudatosuló része, de egy tudatosulás nélkül is hatással van ránk. És felmerült, hogy ezt egy olyan idegpálya képviselheti, ami nem a hagyományos elsődleges érzőkérekbe jutó idegpálya.
Én azt kérdeztem igazából, hogy kinek jutott az eszébe, hogy ez egy külön egy nagyon fontos effektus, tehát hogy ez nem a érintéshez kapcsolódik, hanem ez egy másik agyi résznek a megfigyelhetőségét mutatja.
Hogy kinek jutott az eszébe, hát azt kell mondanom, hogy nekem jutott az eszembe. Természetesen nem ennyire exakt volt ennek az eredeti története. Én eredetileg molekuláris biológiai módszereket használtam, és különféle anyagoknak a kifejeződési szintjét mértem, és azt vettem észre, hogy van olyan anyag, aminek növekszik a mennyisége az agyban akkor, hogyha az állat nem egyedül van, hanem a társával együtt. Megnéztem, hogy hol van ez az anyag, ez egy neuropeptid anyag volt, és azt találtam, hogy a talamusznak egy olyan területén, ami eddig egy nagyon kevéssé kutatott terület volt. És innen merült fel az a kérdés, hogy akkor mi lehet ennek az anyagnak a funkciója, illetve mi lehet annak a pályának, annak a neuronnak a funkciója, amiben ő kifejeződik. Tehát ugye egy ilyen kutatásnak a története általában hosszú, legalább 10 évet mondhatok, hogy ez elindult. A Keller Dávid PhD hallgatón 7 évvel ezelőtt még egyetemi hallgatóként, medikus hallgatóként kezdte el a kutatást, ő lett most az első szerzője a cikknek, szóval ő maga is 7 éven át dolgozott ezen nagyon keményen.
Ebből a cikkből idézek egyébként, és az idézetek kapcsán teszek fel kérdéseket, mint ahogy most is, tehát a neurobiológusok már korábban azonosították, hogy a tapintással szerzett információ az agy talamusz nevű területén átkapcsolva a nagyagykéregben tudatosul, ugyanakkor felmerült, hogy a társaink felől érkező ingerekről az agy más módon is tudomást szerez, hiszen a kellemes érzés tudatosulás nélkül is megjelenik. Önben merült fel, ahogy az előbb elárulta. De
igen.
Ha nem simogatásról vagy ölelésről van szó, hanem mondjuk szóbeli dicséretről, azt is észlelni lehet az agyban? Akkor is megnövekszik az a bizonyos peptid, amiről az előbb beszélt?
A szóbeli dicséret az egy nagyon, nagyon fontos szociális inger. Tehát ha úgy vesszük, hogy két egyet között milyen csatornán keresztül, milyen kommunikációs csatornán érkezhetnek információk, akkor ott valóban ez egy halláson keresztül érkező, amit aztán dekódolunk, megértjük, hogy dicséret és hat ránk. Ez az információ elsődlegesen a hallókérekbe érkezik, és egy a talamusznak megint egy határozott részén keresztül, ami a halló rendszeren érkező információt viszi tovább. Az a szociális érintéssel kapcsolatos információt viszont megállapítottuk, hogy aktiválja a talamusznak egy olyan területét, amiről korábban nem volt ismert, hogy ez a szerepe. Tehát még egyszer, nagyon sokféle inger van, a dicséret beszéd az egy auditoros, ezen kívül szaglással kapcsolatos bemenetet kaphatunk társainktól, természetesen vizuális, látjuk őket, mimikájukat látjuk, testtartásukat látjuk. Amivel mi foglalkoztunk, hogy elhelyezzem a kommunikáció sorában, az az érintéssel járó bemenet, amikor fizikai kontaktus jön létre.
Világos, értem.
Patkány között.
Értem.
Tehát ugye patkánykísérleteket végeztünk csak, de természetesen lehet abban gondolkodni, hogy emberben ezek a dolgok hogy vannak. Mi egyébként a pályát tulajdonképpen bizonyos elemeit emberben is leírtuk a cikkünkben, de olyan alaposan, funkcionálisan nem tudtuk elemezni, ahogy patkányban. Nagyon fontos, hogy a talamusznak még egyszer egy új területe aktiválódott akkor, fizikai kontaktus volt a két állat között. Azonban elvégeztük azt a kísérletet is, hogy a két állatot egy ráccsal elválasztottuk egymástól. Ilyenkor ők látják egymást, hallják egymást, szagolják egymást, de nem tudnak érintkezni, nem lehet köztük fizikai kontaktus. Ilyenkor nem találtuk azt, hogy aktiválódik a talamusznak ez a területe, amivel mi foglalkozunk.
Azt írják a cikkben ugyanerről, amiről most beszél, hogy a kutatók nőstény patkányokban, alomtestvérekben modellezték a társas érintkezést. Az agy alsó részén a talamusz alatt elhelyezkedő hipotalamusz a rágcsálók szociális viselkedésének fő szabályozó központja. ugyanis esetükben a nagyagykéreg szerepe nem domináns. A hipotalamusz ugyanakkor valószínűleg az emberek ösztönös viselkedéseinek szabályozásában is szerepet játszik, azonban nem ismert, hogy a szociális viselkedéshez szükséges információ hogyan érkezik erre. Hogyan érkezik egyébként? Az kiderült már, hogy...
Igen, ez kiderült, és őszintén szóval egy meglepetés volt, ugyanis mint mondtam, a nagyagykérgünkbe érkező információ kötelezően át kell kapcsolódjon a talamuszban. De az is igaz, hogy a talamusz szinte csak a nagyagykéregbe vetül. Tehát nem nagyon ismertek olyan pályák, amik máshova közvetlenül jutatnák el a talamuszból az információt. Mégpedig mi pályakövetéses módszereket használtunk, ezek az idegtudományban bevett módszerek, és megállapítottuk...
Várjunk, csak mondaná egy pár szót erről, hogy mi ez a pályakövetéses módszer?
A pályakövetéses módszer az azt a célt szolgálja, hogyha valahol találok egy neuroncsoportot, például mi találtunk a talamusznak ugye ezen a hátsó részén egyet, azt is megállapítottuk, hogy aktiválódik akkor, mikor szociális kontaktus van, de nagyon fontos, hogy az itt levő neuronok a nyúlványaikat hova vetítik. Tehát tulajdonképpen hol található, az agynak milyen része az, amire ők képesek hatással lenni. Ahhoz, hogy hatással legyenek az agy valamilyen részére, ahhoz ők oda kell, hogy vetüljenek, és ezt a vetületet követni lehet. És mi azt találtuk, hogy ez a talamikus mag nagyon vetül egyébként a kéregbe is, nem az elsődleges érzőkéregbe, hanem egy magasabb szintű szociális kapcsolatokért felelős területre, úgynevezett prefrontális kéregbe, de ennél is erősebb vetületet ad a hipotalamusz nevű területre, és hát valóban a hipotalamusz funkciójáról több mindent tudnak.
Hát az emlékezés központja, nem?
Nem, az emlékezést azt nem nevezném a hipotalamusz elsődleges szerepének. Az emlékezés az kifejezetten egy agykérgi folyamat, tehát amikor a memória az azért elsősorban az agykéregben tárlódik, legalábbis a szociális memória biztosan. Egyszerűbb memóriák persze vannak, amik reflexek.
Tehát ezt én rosszul tudtam, hogy a hipotalamusz az a memóriának az egyik legfontosabb szereplője?
Hát igen, én legalábbis úgy tudom, hogy a szociális memória esetén...
Nem a szociális, az egyáltalán a bármilyen
memória. Hát úgy általánosságban sem nevezném a hipotalamusz.
Akkor ezt rosszul tudtam, de hát elnézést kérek. Elnézést kérek ezért, de szeretnék egy kérdést feltenni azzal kapcsolatban, amit ön szociális érintésnek vett, és azt mondja, hogy csak ezt vizsgálták, a szociális érintéseket, de hogy például egy embernél, hogyha valaki megsimogatja, azt meg tudja-e különböztetni attól, hogyha véletlenül történt egy ilyen simogatás, vagy mi van akkor, amikor azt hiszi valaki, hogy megsimogatták, holott ez nem történt meg? Nem tudom, hogy érti, amit akarok kérdezni. Hogy mennyire korrigál ilyenkor az agy?
Hát az agy ezeket meg tudja egymástól különböztetni emberben. Ugye azért egyértelmű, hogy az embernek a nagy agykérge óriási mértékben fejlődött a rákcsálókéhez képest. Tehát a hipotalamusza az nem olyan nagy mértékben különbözik a rákcsálókétól, mint a nagy agykérge. Tehát olyan funkciókat, ugye az emberi szociális viselkedés valójában bonyolultabb sokkal, mint a rákcsálók szociális viselkedése. Gondoljunk bele, hogy mi ki tudjuk találni mások gondolatait, mi adott esetben empátiát érzünk a másik iránt, miközben kommunikálunk. Azért ezek a folyamatok, ezek nagy agykéreghez kötöttek, és az emberben hát mindenképpen jelen vannak, míg a rákcsálókban még az is jelenleg vizsgálattárgya, hogy bizonyos elemei megtalálhatók ezeknek.
És a főemlősökben? Vagy az emberszabású majmokban?
A főemlősökben már jelen vannak, nekik a nagy agykérgük is erősebb. De hát főemlősökkel idegtudományi kísérleteket végezni nagyon-nagyon limitált formában lehet csak. Tehát, hogyha, ha
igen, de emberekkel végezhettek volna kísérleteket, hiszen ez nem fájdalmas valami beavatkozás a szervezetbe, hanem EEG-vel is lehet ezt, vagy nem?
Hát az igazság az, hogy az EEG-vel ugye az azt jelenti, hogy elektródokat tenni a hajra, nem lehet pályakövetéses vizsgálatokat végezni, mert egyszerűen a térbeli felbontása ennél durvább, nem teszi lehetővé.
Akkor hogyan tudják az embert vizsgálni? Tehát, hogy azt hogyan tudják áthidalni, hogy a rákcsálóknál ez jelen van, de az embert nem tudják vizsgálni ez ügyben?
Tulajdonképpen az emberi vizsgálatokat, amiket mi el tudtunk végezni, azokat halál után kivett agyakon tudtuk elvégezni. Azok az agypályák, tehát hogy ugyanaz az agypálya, amit mi funkciójában jellemeztünk rákcsálókban, az egyáltalán megvan emberben, ezt szövettani módszerekkel meg lehet vizsgálni. Tehát egy halott ember, aki felajánlotta az agyát erre a célra, ő benne meg tudtuk nézni, hogy az adott neuronok jelen vannak-e, meg tudtuk nézni, hogy az a peptid, amit említettem, jelen van-e, de funkcionális vizsgálatokat mi nem végeztünk emberben. Egyébként emberben a leghatékonyabban funkcionális vizsgálatokat úgy lehet végezni, hogy úgynevezett funkcionális mágneses képalkotó módszereket használni, és akkor egy adott terület aktivitását mérni lehet.
Tehát MRI-vel akkor lehet figyelni az emberi agyat.
Így van,
egy ilyen helyzetben.
Figyelni az emberi agyat, és meg lehet nézni, hogy melyik terület aktív. Mi ezt nem végeztük el, de bízom benne, hogy eredményeink alapján valaki azt fogja mondani, hogy milyen érdekes kérdés, hogy a talamusz hátsó részében rákcsálókban aktiválódik ez a terület, és meg fogja ezt nézni emberben is. Azért tudni kell, hogy emberben ennek a kísérletnek komoly limitációja van, mozdulatlannak kell ugyanis lenni. Tehát ettől még persze lehet, hogy valaki hozzánk ér, miközben mozdulatlanul fekszünk a készülékben. Ugye nagyon sok embernek van ilyen élménye, hiszen a mágneses képalkotó technika nem csak funkcionális vizsgálatokra jó, hanem strukturális vizsgálatokra, és ez a rutin diagnosztika része. Amikor csak azt nézzük, hogy ott van-e az agy, nem-e sérült az agy. Ez a rutin MR diagnosztika. Ennek van egy funkcionális változata, ami az agyterület aktivitását is képes nézni. Azonban ennek a térbeli felbontása nem túl jó. Nem tudjuk sejtszinten megmondani, hogy melyik sejt aktiválódott, hanem csak egy kb. Egy köbmilliméteres agyterület az, amit vizsgálni tudunk, tehát ennek komoly limitációja van. És ez még csak az aktiválódás.
De ide beszeretnék egy zárójeles részt olvasni a cikkből. A kutatás hipotézise szerint a szociális érintéssel kapcsolatos információkat hordozó felszálló érzőpályák a nagyagykéreg érintése nélkül jutnak a talamuszból a hipotalamuszba. Talamo-hipotalamikus idegpályák korábban nem voltak ismertek. Ez akkor azt is jelenti, hogy ez a kutatócsoport, illetve ön felfedezett egy teljesen új idegpályát?
Igen, tulajdonképpen így fogalmaznék, valóban nem volt ismert az, hogy a talamusznak ez a területe, ez a hátsó alsó részén levő terület, ez a hipotalamuszba vetülne. Viszont mi ezt elég egyértelműen igazoltuk anatómiai eszközökkel, hisztológiai szövettani eszközökkel, de ugye ennél azért tovább tudtunk menni, mert nem csak az aktivációját tudtuk megvizsgálni, és itt nagyon fontos, hogy rákcsálókban lehet olyan módszereket használni, amivel gátolni lehet a neuronok aktivitását. Tehát meg lehet akadályozni, hogy az a neuron aktívvá váljon. Tudom, hogy aktív lenne, miközben történik egy érintés, de én mégis kísérletesen, ideiglenesen megakadályozom.
Ezt hogyan csinálja?
Be kell juttatni egy mesterséges receptort ezekbe a sejtekbe.
És emlegesíti ezeket a peptideket, amelyek előidézik azt, hogy jól érezze magát a patkány?
Lehet a peptideket semlegesíteni, azt is csináltuk, az egy farmakológiai megközelítés, mikor a peptidet nem engedem, hogy hozzákapcsolódjon a receptorához, de lehet magát az egész neuron, egyszerűen nem engedem, hogy kisüljön a neuron, nem engedem, hogy a membrán potenciája változzon. ezt úgy lehet, hogy beépítek a membrán potenciájába egy olyan csatornát, ami egyszerűen nem engedi meg azt, hogy ő aktívvá váljon. És mi ezt elvégeztük, és megnéztük, hogy mi történik akkor az állatok viselkedésével.
És mi történt?
Megakadályozom ennek a neuronnak az aktivitását. Az történt a viselkedésével, hogy többet nem akartak tulajdonképpen egymáshoz érni. Tehát az a fajta viselkedés, ami jellemzi őket, ha összeeresztek két patkányt. Ugye ezek azért nőstény patkányokkal dolgoztunk, mert nem akartuk bonyolítani azokat a viselkedés elemeket, amiket elemzünk.
Igen.
Nem akartunk agresszív viselkedést látni. Két hím patkányt tartunk volna össze, akkor ők esetleg agresszívak egymással. Későbbiekben fogjuk ezt vizsgálni. Nem akartunk egyenlőre hím és nőstény patkányt összerakni. Szexuális viselkedéseket sem vizsgáltunk ebben a cikkben. Éppen ezért barátságos viselkedéseket vizsgáltunk csak. Két nőstény állat össze vannak téve, miután előtte külön voltak egy órán át, ismerik egymást, akkor oda mennek egymáshoz, az első kezükkel hozzáérnek a másik bőréhez, megtaglátszák egymást. Szóval számos szociális viselkedés elemet mutatnak be. Na most ezeket, hogyha mi gátoltuk ezeket a neuronokat, akkor elmaradt ezeknek a viselkedés elemeknek a tétje, gyakorlatilag viszonylag távol ültek egymással, így töltötték a legtöbb időt.
Hogyan lehet ennek az ellentétjét elérni?
Az ellentétjét azt úgy lehet elérni, hogy a szintén hasonló módszerrel mesterséges receptort juttatunk be ezekbe a neuronokba, tehát a talamikus neuronokba. Ezeket a mesterséges receptorokat, más típusú mesterséges receptorokat nem serkenteni fogják a neuronokat, hanem nem gátolni fogják, hanem serkenteni. Tehát még sokkal nagyobb.
És akkor hogyan viselkednek? Tehát kipróbálták-e ezt is?
Igen, elvégeztük ezt a kísérletet, és ilyenkor szinte megállás nélkül egymás tisztogatásával töltötték az időt, tehát jelentősen megnőtt a direkt kontaktussal járó szociális interakcióknak a mennyisége.
Na most akkor megkérdezném, amit ilyenkor mindenki megkérdezne, hogy akkor ennek mi lesz a következménye. Azt írják a cikkben, hogy ennek a felfedezésnek jelentősége lehet a későbbiekben a gyógyításban is, hiszen számos betegség velejárója a fizikai kontaktus kerülése, pedig azt bizonyítottan tudjuk, hogy megléte pozitív hatást vált ki. Ha ismerjük ezeket az idegpályákat és mechanizmusokat, hosszú távon jobban megérthetjük, hogy miért alakul ki a fizikai kontaktus kerülése, és esetlegesen ezeket a folyamatokat megelőzhetjük, az egyén számára kedvezően befolyásolhatjuk. Tehát, hogy ez egy sor emberi betegséget, depressziót, az autizmus bizonyos fajtáit ezzel lehetne gyógyítani, nem?
Ez számos neuropszichiátriai betegségnek van olyan tünete, hogy a betegek szociális kapcsolatai megváltoznak, ezen belül az érintéssel járó szociális kapcsolatai is. Valóban, ahogy említette, a depressziót sokat skizofréneknél előfordulhat ilyen. Az autizmus spektrumzavarban ez az egyik elsődleges tünet, tehát nem biztosan nem csak mellékesen történik más folyományaként, hanem ez az egyik elsődleges tünet. És hát valóban, hogyha számukra tulajdonképpen zavaró, vagy valamilyen módon nem szeretik, undort keltő másnak az érintése, vagy ha őket érinti valaki, ezen potenciálisan segíthetnek olyan gyógyszermolekulák, amik ezen az általunk felfedezett agypályán fejtik ki hatásukat.
Hát ez nagyon érdekes, és nagyon szépen köszönöm az interjút. Dobolyi Árpád biológus, az ELTE Élettan és Neurobiológiai Tanszék professzora, vezető professzora volt az Utópiában. Viszont hallásra.
Köszönöm szépen, és még kiemelném a Nemzeti Agykutatási Programot, amely támogatta a kutatásainkat.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.